Üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió idei 14. adásában a Forma 1-es Magyar Nagy Díj után Baka Gáborral, Kovács Olivérrel, én pedig Fehér Patrik vagyok, és itt vagyunk a nyári szünet hajnalán, de szerintem egy nagyon jó verseny a hátunk mögött. Nem tudom, ti hogy érzitek?
Hát az, hogy mennyire nyári szünet az egyéni nézőpont kérése. Én speciál még augusztus 10-ig tolni fogom a szekeret, de hogy egy jó versenyt láttunk-e? Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, főleg ugye figyelembe vesszük azt, hogy száraz körülmények voltak alapvetően, hogyha eltekintünk attól a néhány cseppestőtől, ami a sajtóközpont ablakára is ráesett, és a száraz futamok közül abszolút kiemelkedik a mostani.
Én azért azt mondanám, hogy félig meddig jó futamot láttunk, mert a végeredmény szempontjából azért nem annyira jó, hogy az élenálló Max Verstappen még tovább növelte az előnyét. Mások. Nyilván. Bajainak, meg balfogásainak köszönhetően.
Mondjuk emlékezetes módon tette, az biztos.
Szóval mindenképp, ha csak a futamot nézzük, akkor érdekes volt, de a világbajnokság állása szempontjából kicsit kiábrándító, mert így most már tényleg egyre inkább úgy fest, hogy megvan a cím, és csak a mögötte lévők küzdelmén izgulhatunk.
Igen. Gábor mögötted minden adással egyel több gitár lesz, hívja fel a figyelmet, Dancsi Gany.
Szerintem csak kicsit máshol ülök, de...
Egyébként üdvözöljük a YouTube-on megérkező kommentelőket, hozzászólókat. Itt feltettünk nektek korábban egy kérdést, hogy mit gondoltok Vettel és Alonso döntéséről, illetve egy választós szavazást is láthattok, ha megnézitek a platformot. Nyugodtan voksoljatok, véleményezzetek, és szerintem hát itt a Vettel Alonso, hogyha már szóba is jött, vágjunk is bele, ugyanis így indult az egész hétvége, még csütörtök volt, amikor Vettel elindította az Instagram fiókját. Na ez is már egy olyan dolog volt, amire nem számítottunk életünkbe se, és így reggel nagyon örültünk meg minden, hogy na, beindul a Vettel posting, aztán jött is tőle.
Hogy miért, igen.
Hát rögtön ledobta az atombombát, de annyira ledobta az atombombát, hogy én éppenséggel lent voltam a pedogban, amikor érkezett a ír, és visszatértem a második emeletre a sajtóközpontban, és ennyi feszült fejet egyszerre egy helyen még nem láttam a laptopok mögött, és akkor először nem is értettem, hogy mi van, aztán néztem a telefonot, és akkor láttam, jó, értem, és utána hallottam másnap azt hiszem, hogy erre tulajdonképpen senki nem számított, tehát nem is nagyon volt ilyen információs csepegtetés, vagy valami hasonló, hogy itt Vettel bejelentése készül, ez elég ilyen partizán akciószerűségnek tűnt és tűnik.
Hát igen, ugye, ahogy azóta Vettel meg a csapat is elmondta, hogy maga a német is előző nap döntött a sztori szerint, de mindenképp csak az előző nap közölte a csapattal, hogy nem akar hosszabbítani, hanem inkább visszavonul. Aztán, hogy valójában ő mikor döntötte el, azt soha nem fogjuk tudni, vagy talán egyszer megtudjuk, de könnyen lehet, hogy tényleg ő maga is szerdán mondta azt, hogy rendben, akkor inkább ezt választom.
Ez igazából egy hosszú ideje érlelődő döntés lehetett, kulcs pillanat lehetett például a 2018-as német nagydíj is akár, amikor az éről esett ki, és...
Azt el is mondta, hogy 18 volt érlelődő.
És amit még közrejátszott a Vettel bejelentésben, hogy állítólag az Aston Martin azt kérte a négyszeres világbajnoktól, hogy bár ők hajlottak a folytatásra, a közös folytatásra, hogy a nyári szünet előtt még dönts el, valószínűleg az volt a kiindulási pont, hogy látták, hogy esélyük lehet Alonso megszerzésére is akár, és nem akartak a két cég között az asztal alá esni.
Ez az egyébként tök logikus, és jön a szokásos frázisom, hogyha csapatfőnök lennék, akkor valószínűleg én is valami hasonlót léptem volna ott.
Drága Lawrence, mesélj!
Ő tulajdonos. A csapatfőnök nevét meg én nem fogom kimondani.
Akkor legyen Mike.
Mike helyébe ezt egyébként hasonlóan léptem volna meg, és igen, itt az előkészítés az zajlott, ugye ott, hát a Nem zörög a haraszt, hogyha című játék az azért benne volt a pakliban, mert tényleg hónapok óta, sőt, azt hiszem már először tavaly felmerült a pletyka, hogy Stroll legszívesebben Alonsót hozná a fia mellé, és hát végül ez 2023-ban össze is jön, ez nagyon váratlan volt, még csütörtökön én is ott voltam egyébként a pályán, és találkoztam Alonsóval is, a születésnapi előtt egy nappal fotózkodtunk egyet, és hát abszolút nem érződött az a csapat kommunikációján sem, mert pénteken Ottmar Szafnőrrel volt lehetőségem egy kicsit beszélgetni is, és amikor erre rákérdeztem, hogy jövőre ugye két helyetek van, de három pilótátok, ugye Ocon, Alonso és Piastri a Zifionc, aki igen, még csak kispadozik, hogy jövőre azzal együtt, hogy Alonso a Hungaroringen egyébként hangoztatta, hogy nem kizárt, hogy az Aston Martin lehetőséget ilyen számára, hogy kiül az autóba, hát így szafna ötterelt, hogy hát majd a nyári szünetig megmondjuk, de olyanokat is mondott egyébként, hogy 10 perc alatt lehet hozni Alonso a szerződést. Hát mondjuk, hogyha az ilyen búcsú, akkor mondjuk valóban, mert akkor csak el kell tőle köszönni, de hát igen, így Alonso is, meg az Aston Martin is már robbantotta a nagy bombát.
Igen, ugye arról van szó, hogy bejelentették, hogy Vettel helyére Alonso érkezik az Alpintól. Egyébként még azzal kiegészíteném, hogy Alonso is legalábbis ellentmondóan vagy homályosan nyilatkozott, és szerintem lehet, hogy a hétvége kezdetén még ő maga se tudta, hogy akkor ez minden készen áll már, mert ugye arra is utalt, hogy maradhat az Alpinnál is, és inkább arról beszélt, hogy tulajdonképpen minden csapat, ahol szabad hely nyílik, az opció számára, aztán majd kiderül, hogy mi, de legszívesebben nyilván a három élcsapathoz menne, de ott nincsen szabad hely, szóval nagyon valószínű, hogy ez tényleg a hétvégén dőlt el, és mindenki gyorsan kapkodott, vagy reagált, amikor Vettel azt mondta, hogy jó, rendben, akkor húztak bele az Aston Martinnál is, hogy akkor szerezzük meg Alonsót, mielőtt akár hosszabbítana az Alvinnal.
Erre vonatkozóan pont jött is egy kérdés Molnár Rihártól, hogy valaki amúgy nem mondta szerinte teljesen igazat, mert Vettel most mondta meg, hogy befejezi, de Alonso azt mondja, hogy régóta tárgyaltak. Hát ez, igen, ez ilyen párhuzamos sztori lehetett, mert ugye itt az Aston Martin is biztonságban volt, meg gyakorlatilag Vettel és Alonso is, mert ha azt nézzük, hogy Vettel azt mondja, hogy maradna, akkor Alonso azt mondhatta az Alpinnal, hogy oké, bevállalom akármilyen, lehet, hogy csak egy éves szerződést is, hogy maradjon a Form 1-be. Viszont, hogy Vettel azt mondta, hogy bye-bye, akkor Alonsóra meg gyorsan lecsaptak, szóval itt nem feltétlen van az, hogy nem mond mindenki teljesen igazat. Na csak ő pedig még kicsit hitetlenkedve kérdezi, hogy most tényleg Alonso jön a helyére, hát úgy néz ki nagyon, igen.
De amúgy azt érdemes talán a Form 1-et kevésbé követők száma kedvéért elmondani, Hogy itt egész évben folynak ám mindig ilyen kis megbeszélések, tapogatózások mindenféle csapatok között. Nyilván nem ott, ahol valakiknek mindkét pilótának több évre szóló szerződése van, de azokon túl legalábbis a menedzserek telefonálgatnak, csapatfőnökök kérdezősködnek az esetleg elérhető pilótákról, szóval még azt sem tudhatjuk biztosan, hogy csak Alonso volt a képben, nyilván ő lehetett a kívánatos utód Vettel helyére, de mi ezt nem tudhatjuk, de nagyon valószínű, hogy több pilótával is beszélgettek, meg tényleg mindig ez megy a háttérben egész szezonban, aztán kisül belőle valami, mint itt ez a bajnokot bajnokra váltunk.
Igen, egyébként itt maga Mike, a csapatfőnök is arról beszélt, hogy Nyck de Vries nevét említette egyszer, aki éppen a francia hétvégén ült Hamilton helyére az első szabad edzésre a Mercedesbe, és oldalunkon megszavaztattuk az olvasóinkat a vezetés.hu per Forma 1-en, hogy szerintük kifoglalja a Vettel helyét az Aston Martinnál, és egyébként olyan magasan Mick Schumacher nyerte a szavazást, főleg úgy, hogy ugye Vettel is azt mondta, hogy őt látna szívesen a maga helyén, hát nyilván sokat hozzátett a történethez, de olyan nevek is népszerűbbek voltak Alonso-nál, mint Daniel Ricciardo, Oscar Piastri, ugye a másik nos kisbados, Nico Hülkenberg, aki Vettel helyén már idén vezetett két futamot, amikor a német koronavírusos volt, már négyszeres világbajnok német, és a valaki más opció is még népszerű választásnak bizonyult, mint Alonso, szóval igen, itt véleményből egyet olvasok, hogy Vettel jól döntött, Alonso példát vehetne róla Szabó Péter üzente. Hát de 41 éves Alonso azért az valóban nem elfelejtem.
De teszem hozzá, ez még mindig egy sokkal szerencsésebb forgatókönyv, mint hogyha négy versenyzőt igazolunk le két autóba. Itt most a 2015 környéki Sauber sztorira akarok visszautalni, vagy például amikor egy versenyző menedzsmentje egyszerre két csapattal állapodik meg tulajdonképpen a versenyzőről, mint Alex Palou az IndyCarban, ugyebár úgy állapodtak meg a McLarennel éppenséggel, hogy a Chip Ganassi Racingnek még opciója volt Palura nézve a 2023-as idén, és ebből most kanyarodik egy jó kis jogi hacacáré a menedzsment és a Chip Ganassi Racing között.
A folytatás egyébként, hát mondhatni egyértelműnek tűnik az, hogy Piastrit beültetik az Alpinhoz, bár én ma már olvastam olyan teóriákat is, hogy a Piastrit Webber, Mark Webber a menedzsere egyébként, a McLaren felé terelgetni Ricardo helyére, szóval ilyen ausztrál-ausztrál váltás lehetne, és akkor aztán, hogy Ricardo-t visszavenni az Alpine, vagy elmenne gyakorlatilag a Form 1-ből, vagy az Alpinhoz mehetne Albon, aki akár a Williams-től lejöhet, de ott is mindenféle kavar van, szóval akár egy komoly lavinát is elindíthat ez a pilóta piacon, de azt gondolom, hogy ebben a részben még nem
főleg az
érdemes.
alsóházban.
Igen, igen.
Egyébként is még visszatérnek itt a nézői véleményre, hogy Vettel jól döntött, és Alonso is példát vehetne róla. Tudom, nem feltétlenül értünk akár mi is egyet ebben, de egyrészt szerintem Vettel tényleg jól döntött, mert nagyjából zsákutca volt ez az Aston Martin, meg ő is már nem idén kezdett kicsit. Nem is azt mondom, hogy a futamon motiváltnak tűnt, tehát mindig igyekezett elérni valami jobb eredményt, de úgy összességében a karrierje azért megfeneklett, vagy lehanyatlóban volt már a Ferrari-nál is, úgyhogy kár lett volna ezt még tovább húzni szerintem, főleg, hogy persze aztán majd rá még a dolog jövőre, de ez nem úgy néz ki, hogy akár 2023-ban a bajnoki címet lehetne küzdeni az Aston Martinnak, és éppen ezért Alonso kapcsán is azt gondolom, amit nektek mondtam is, amikor kijött a hír, hogy szerintem azért ő is Räikkönen módba váltott már, 41 évesen, még gyűjtöget néhány milliót, ameddig van rá, sőt nem is néhány, szerintem jóval többet kap ő az Aston Martintól, mint amennyit a Räikkönen szerzett az utolsó néhány évében, szóval néhány 10 milliót még összeszed, aztán szépen lelépne, tényleg nem lesz már maradás, de 41 évesen szerintem ő sem gondolja azt, hogy 41 évesen, vagy jövőre 42 évesen az Aston Martinnal még lehet esélye arra, hogy futamokat nyerjen. Ez azért nem reális, úgyhogy most még jobb pénzért levezet, szerintem.
És valószínűleg ezért sem ad, így a, úgymond ad, hát ha ezt így lehet mondani, a fiataloknak lehetőségét, mint azt most többen is pedzegetik a kommentmezőben. Hát igazából ez az adás, hát a csapat szavaz neki bizalmat, hogy meg gyakorlatilag elfogadja, szóval itt nem is feltétlenül csak a pilótán múlik szerintem a...
Igen, meg...
Te, persze, hát hülye lenne nemet mondani arra, amit az előbb vázoltam, hogyha még van rá kereslet, van rá igény, akkor persze, csak nem tudom komolyan venni az, amit nyilatkozott, hogy ennek a csapatnak vannak a legnagyobb ambíció és a legjobb háttere ahhoz, hogy világbajnoki címet küzdjön. Valami ilyesmit mondott, most nem szó
szerint. Még bennem az éjség.
Ha dollármilliókat nézünk, akkor lehet, hogy ennek van a legjobb háttere.
Jó, de persze, azt én elhiszem, de hogy Alonso karrierje, maradék karrierje során ő már nem fog a bajnoki címet küzdeni ezzel a csapattal, arra majdnem mérget vennék, és szerintem ezt ő tudja.
Nézd,
meg, bocsánat,
szerintem...
csak még egy dolog, nagyjából ugyanezt mondtam az Alpinnal kapcsolatban is, amikor visszatért a Forma 1-be, meg ugye mindig ezt mondogatta, de hogyha valaki, akkor Fernando Alonso méri fel a legrosszabbul ezt, ahogy a karrierje látjuk, nem?
Igen, ez egyébként ilyen.
Végül is Lewis Hamiltonnál is egy jó ideig tartós besípődés volt a Best Fans a világ összes pontján, a legjobb szurkolók voltak. Meg ami érdekes Alonso szempontjából, ami Alonso szempontjából még érdekes, hogy az ő esetében nagyjából 5-6 éve tudni lehet, hogy nem nagyon lesz esélye olyan autóba ülni, amivel érdemi eredményekért lehet harcolni, mert az lényegében a jelenlegi három élcsapattal be is zárul a kör, ott pedig eléggé tartós szerződések vannak, és hogyha meg kifut az egyik megállapodás, akkor általában rögtön ott a következő jelölt, aki általában nem Alonso. Meg ugyebár az Alpine helyzete is elég érdekes. 2016-ban tért vissza gyári szinten a Renault a Forma 1-be, és akkor már akkor haigáltak mindenféle 3 éves tervekkel, 5 éves tervekkel, de egyik sem vezetett igazából sehova. Egyik sem vezetett igazából sehova. Nem előre mentek, hanem teljesen hátra sok esetben. Az elmúlt 1-2 évben látszott némi stabilizálódás, de ez sem volt elegendő annál többre, mint hogy a 4.-5. erő legyenek a mezőnyben. És meg tudom érteni abban a szempontból Alonsót, hogy ez nem nagyon motiválta őt hosszabb távon sem, valószínűleg ő sem látta azokat a kompetenciákat, ami a helyzet rövid távú változását világította volna
Na
meg,
jó, állj meg egy picit, akkor mit lát az
ugyanakkor
Aston Martinnál?
pont el akartam kitérni, ugyanakkor felmerül bennem a kérdés, hogy hányas lett a dioptriája Fernando barátunknak, mert az Aston Martinnál talán még ennél is nagyobb képtelenség van, hiszen nem, hogy a fejlődés nem látszik az Aston Martinnál a tulajdonos váltás óta, hanem hogyha azt veszük, amióta nevet váltott a tisztára, azóta úgy esik lefelé a teljesítményük és az eredménymutatójuk, mint a forint a többi valutával szemben.
És
tehát a...
bocsánat, külön pikantériája a dolognak, hogy Alonso említette azóta, hogy már 2020-ban is megkereste őt az Akonig Racing Point, abban az évben, amikor egy tényleg erős csapatról volt szó, és akkor sokkal több ígéret látszott benne, mint amióta Aston Martin néven futnak, és akkor nemet mondott, és az Alpine-nak mondott igen, és most elhagyja az Alpine-t, amelyik azért gyakorlatilag a negyedik erő, vagy most a McLaren-nel ugye erősen birkóznak azon, hogy ki lesz a negyedik az év végén, és most mondott igent az Aston Martin-nak, amelyik csapat 9-dik, ugye?
Igen,
jól mondom?
9-dik,
9-dik.
20 pont a 99-en.
Szóval ebben tényleg én nehezen tudok más belelátni, mint a jó pénzért levezetést.
Oliver említett egy érdekes dolgot az imént. Azt mondta, hogy három csapat küzd a győzelmekért, most már. Ezek szerint akkor idevehetjük a Mercedes-t is, a Red Bull és a Ferrari mellé.
Hát úgy mondom, hogy az elmúlt évek alapján, tehát az elmúlt 5 évben ennek a három csapatnak volt általában reális esélye a futamgyőzelemre, váltakozó periódusokban, ugyebár a Mercedes még mindig nyeretlen az idei szezonban, viszont a pole pozíció már megvan George Russell révén, akkor a kört autódott, hogy még a veterán újságírók is felkiáltottak a sajtóközpontban.
Hát szerintem akkor álltam, hogy nem.
Hát azért mégiscsak megverte a papíron erősebbnek tűnő Ferrari-t, tehát rátok kettőt.
Hát lassan már az a papír se olyan hiteles.
Igen,
a,
és itt a,
idén, de
az
igaz,
adás címe megint befigyelhet.
Azért a hétvége eseményeire, és pénteken ugye nem láttunk olyan sok érdekességet, viszont szombat hozta ezt, amiről már szó volt, hogy az időmérőn a Mercedes-es George Russell polt szerzett, meglepetés.
Igen, akkor a kört nem ment egyébként, mert tényleg benne volt mindkét Ferrari pilótánál a hiba, de átjutott ezek között a furcsa felszáradó, alig tapadó körülmények között összerakni a legjobb időt, és itt tényleg kezd felmerülni, ha az egész hétvége képét nézzük, hogy a Mercedes is jobb a Ferrari-nál vajon, hogy mi zajlik, majd a futam kibeszélése után azért szeretnék kicsit részletesebben rátérni, de hát igen, az időmérőn láttunk, amit láttunk, és az is hihetetlen, hogy kicsit kezdem azt érezni, hogy Max Verstappen ugyanazt a mázli faktort, szerencsefaktort kezdi megörökölni, mint Lewis Hamilton esetében azt annyiszor emlegettük akár az előző szezon második felébe is.
Egy pillanatra azért még álljunk meg, még az időméről kitérve, azt azért árnyalja a képet a Mercedes tempója szempontjából, hogy szombat a Red Bullnak lényegében semmi nem jött ki a tervezeteknek megfelelően, ugyebár Sergio Perez teljesen érthetetlen módon esett ki a Q2-ben, hiszen eleve volt egy vitatott módon elvett kör, amit aztán visszaadtak, de az is csak a 9. helyre volt elég, és mégsem lehetett látni azt, hogy annyira kapkodnának. Tulajdonképpen az utolsó másfél percet a mexikói halál nyugodtan ültek ki a box utcában az egész csapattal együtt. A Q3-ban pedig Verstappennek olyan motorgonyai voltak, amiket ott és akkor nem lehetett orvosolni, csak 10. lett.
Igen, mókás, lehetett... végül egymás mellé kvalifikáltak teljesen eltérő okokból, de együtt volt a két Red Bull.
Erre akartam egyébként kitérni, hogy igazából, hogy Verstappennek az a szerencsé, hogy szombaton ért autón ez a probléma, hogy az a motor egyébként menthetetlen volt, utólag elmondták a Red Bullnál, hogy 12 kilométer maradt benne addig, amíg fel nem robban, az
na
három.
Jó, hát igazából vasárnap is volt gondja, és itt most vissza mehetünk ahhoz, amit mondtál az előbb, hogy milyen mázlia van, hogy tényleg hiába volt szombaton is problémája, vasárnap jól jött ki a lépés, és bár vasárnap is volt problémája, az gyakorlatilag nem befolyásolta a végeredményét. Igen. Erre egyébként van is egy ilyen angol kifejezés, ez a champion's luck, hogy akinek jól áll a színája, amellé még odáll a szerencse is, úgyhogy Itt most tényleg ezt láttuk a hollandnál ezen a hétvégén.
Mint itt Vettelnek volt ilyen a 2011-es szezonja. Igaz, hogy akkor a riválisok nem tűntek ennyire erősnek, de valahogy neki is jól jöttek ki ezek a bal lépések, a futam közben egy piros zászlót a Monakóban. De most úgy néz ki, hogy Verstappen is hasonló
hát,
tipőben van, és
meg
ugyanaz a
ugye az
második
elmúlt
VB
években
címért
szinte mindig
harcolva.
Hamiltonnak, hogyha a szezon zárót nem nézzük tavalyról, akkor szinte minden jó jött ki neki, még ami rosszul alakult, azzal is végül
Hát
szerencséje lett, úgyhogy...
valószínűleg a mákos tészta volt a kedvenc desszertje abban az időszakban.
Igen. És hát azért reszelett le a kalappal, és akkor Gábor most egy mini dorgálás, hogy hányszor, de hányszor lehúztad reszelt.
Nem, én csak nem azt mondtam, hogy nem lehet belőle semmi, csak hogy én még addig nem láttam. De hát itt van, tessék, most a Mercedesnél van, és bizonyíthat, és idén már nem is nagyon mondtam, de erre vártam. Én a Williamsben még nem láttam azt az óriási, nem ígéretet, ott is láttam benne, csak az a lényeg, hogy én nem éreztem azt, hogy akkoriban megdolgozott azért az ajnározásért, ami már azokban az években is volt. De most itt a lehetősége, és bizonyít is idén.
Eddig jó. Igen, aztán jött a futam, ami abszolút vegyesen alakult, ugye minden a taktikáról szólt, hogyha megnézzük. Még az is, hogy jön-e az esély, vagy nem, aztán végül nem jött ilyen jó szokás szerint, hogy belógatjuk, hogy úgy el fogja verni a hungarinkat az eső, meg éjszak felől jönnek mindenféle mókás felhők, amik vagy hoznak csapadékot, vagy nem, aztán a vagy nem jött be, és akkor ment itt a körömrágás kicsit. Russellnek kezd megnőni az arca is egyébként, ez közben Dancsiga szólta hozzá, még a időmérős első helyezettünkhöz, mint vélemény. Nem tudom, ti ezzel egyetértetek?
Én érzek valami hasonlót a nyilatkozataiban, vagy amikor hallom beszélni, akár a futam után, akár az időmérőt követően.
Ez nem
Igen,
csak ilyen
mintha...
Mercitől örökölt farcság, mármint hogy én ezt nem feltétlenül arra gondolok itt, hogy most ilyen arrogánsabb lett, hanem csak így a
De én viszont ezt érzem, de nyilván most nem vagyok ott a közelében, de a nyilatkozatok, mert néha azt érzem, hogy igen, hogy többet gondol magáról, mint amit eddig mutatott, másrészt nyilván csak így lehet a Forma 1-ben érvényesülni, meg az élen zárni, hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy oda való. Szóval ez ilyen...
Kell is valamennyi.
Egy dolog, hogy személy szerint nem tetszik, másik dolog, hogy aki meg jó fiú, az ritkán nyer Forma 1-es bajnoki címet. Szóval...
Kettő megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Egyrészt néhány héttel ezelőtt ugyebár Lando Norris is megjegyezte Russell kapcsán, hogy Russell megváltozott, ami nem is feltétlenül nagy képűsége magyarázható, hanem inkább azzal a nyomással, ami azzal jár, hogy egy ércsapatnál versenyez. Másrészt, hogyha Russellről mondjátok azt, hogy arrogáns és nagy képű, akkor az milyen megvilágításba helyezi azt a Lewis Hamiltont, akit lényegében még a pedokban, meg a motorhomok között is három ilyen jó nagy darab testőr kísérgetett rendszerint.
Szerintem ez nem csak ez ítéli meg az, hogy valaki arrogáns vagy nem, mert például ha pont erre beszélünk mindig, hogy Hamilton mindig mondja, hogy best fans, a közönség pedig próbál nyitni, és ez egy olyan Russell szemben ez ilyen arrogancia mínusz, hogyha azt nézzük, hogy valahogy próbál nyitni a világ felé. Legalábbis én ezt így értékelem.
De egyébként én meg azt gondolom, hogy mondom, attól, hogy nem valami rokon szenves mostanában, ahogy beszél, meg a hangsúlyai, vagy ilyesmi, beszél, ez is egyéni ízlés kérdése, de ettől még, ha aztán hozza is az eredményeket, és akár ugye most is hozott egy polt, hogyha ezeket hozza, akkor akárhogy is viselkedhet, mert elsősorban azért mégiscsak egy autóverseny világbajnokságot nézünk, és az a lényeg, hogy ki hány pontot szerez, meg ki tud legtöbbször a dobogóra, főleg annak a legfelső fokára fölállni, úgyhogy...
Hát, hogy szigorúan a sportszakmai szempontokat teszünk figyelembe, akkor igen, viszont hogyha a kifelé közvetített üzenetet veszük alapul, amire egyre nagyobb hangsúlyt helyez a Forma 1, lásd, például a hétvégén bemutatott az abortusz ellen hirdetett kampányt, akkor viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyen vélemény marad meg a versenyzőkről azokban a rajongókban, akik kilátogatnak a hétvégre, megveszik a jegyet, ott költik a pénzüket. A hétvégén is voltak 290 ezeren,
De azért szerintem ez itt most egy kicsit nem állja meg a helyét ez a párhuzam, mert ugye az nem arról van szó, hogy most másokat szólna le, vagy már azt mondja, hogy le a pályára mindenki. Egyszerűen csak, hogy én úgy érzem, hogy tényleg most egy kicsit elhitte magára, hogy ő már a sztár.
Ő a Mercedes pilóta.
Akár, igen, főleg azután, hogy valamilyen alapja volt is arra, hiszen a szezon első felének nagy részében Hamilton előtt járt, úgyhogy, de hát mindegy, hogyha hozza az eredményeket, és másoknak nem árt, akkor lehet akármilyen jellem, nem lesz vele baj a Forma 1-ben.
Molnár Richard közben azt írta, hogy számára teljesen meglepő, de a legnagyobb arc Pereznek van. Elképesztő. Itt szerintem arra gondol egyébként a hozzászóló, hogy mostanában azért sok ilyen vitás vagy kétes eset vette körül a mexikóit, ahol nem sokszor vállalta a felelősséget, hogy úgy mondjam. Holott vállalta volna, és talán ebbe lehet, hogy néha bele kellene állni a mexikóinak, de hát ez hasonlót érzek egyébként, mint Russellnél, hogy ugye ő is felkerült a középmezőnyből egy ilyen csapathoz, és talán ugyanez a folyamat figyelhető meg valamelyes, bár nála ezt annyira nem vettem észre, de...
Meg másrészt tegyük hozzá, hogy igazából nagyon-nagyon kevés pilóta van, aki
a szem előtt van.
Aki úgy áll hozzá, hogy az én hibám volt. Szóval,
igen.
Hogyha valami nagyon-nagyon tényleg nagyon nyilvánvaló, akkor néha szokták, mint ahogy most Ricardo a futam után elmondta, hogy egyszerűen próbálta ugyan nem ki ütni Strollt, de azokon a gumikon nem tudott mit tenni, és hogy föltette a kezét, hogy jogos volt a büntetése, de az élversenyzők közül szinte soha, mindig az autó, vagy a másik pilóta, vagy mindig valaki másra hibás, és ez összefonódik azzal, amit mondtam, hogy másképp nem is lehet igazán az élen versenyezni, vagy lehetni lehet, csak aztán nem lesz belőle sok minden, és itt szúrnék közbe, hogy ki az, aki viszont igen gyakran szapulja önmagát is.
Leclerc.
No?
Leclerc.
Így van. És hol áll?
Hát, szóval, még hogy, nem az első.
Tudom, a csapat teljesítménye is kell hozzá, de szóval lehet, hogy a, pont ez a hozzáállás is problémás, még hogyha áttételesen is.
Igen. Rátérjünk egyébként itt a futamra és taktikákra, hogy
persze,
ha már
persze.
Elkezdtünk róla beszélni egy kicsit, mert még az adásani kaptuk meg, hogy na akkor beszéljük ki a csodálatos Scuderia Ferrari taktikát, itt egy kis angol szójátékkal élve az elf cseszésre utalva. Hát igen, itt a rajtnál egyébként utólag visszanézve, és egyébként ezt mi ennyire még nem mondanám magam a profi csapatfőnöknek, hogy ezt előre láttam volna, de hogy ha utólag megnézzük, akkor valóban rajtnál eldölt, hogy a Ferrari rossz nyomó. Mert ugye a Red Bullok is light gumikon rajtoltak, és Russell is az élmezőnyből. És itt visszahoznám azt, amit Gábor azt szerintem mondta múlt adásban, hogy egy ilyen nagy csapatnak, aki győzni szeretne, annak ezt is látnia kell, hogy lehet, hogy ez nem lesz jó. És ugye ott volt például a rajtrácsra a kivezető kör, amit még tévéközvetítésben ritkán látunk, hogy ott a kettes kanyarba a lejtőn szerintem a mezőny fele elfékezte azt a gumit, amin gurultak ki a rajtrácsra, és az sokaknál egyébként a lággumi volt, és a Red Bullnál mondták el azt, hogy ők amúgy kemény gumikon szerettek volna rajtolni, ugye ez volt, ami Leclerc futamát is tönkretette, de az utolsó pillanatban döntöttek egyébként, úgyhogy akkor inkább a legpuhábbat válasszák.
Igen, Verstappen fölidézte, hogy a rajtrácsra vezető körön keményekkel ment, és mond, érezte, hogy ja, nem, bocsánat, hogy lágyakon ment, és igen, és rögtön érezte, hogy még lágyakon se uralja igazán az autót, és rögtön szólt, hogy ezt felejtsük el, még a lágyakon is csúszkálok, úgyhogy esély sincs arra, hogy keményekkel versenyezni tudjon, és nyilván még igazából nem is konkrétan az jó döntés volt a Red Bullnál, meg Russellnél, a lágyak mellett döntöttek a rajthoz. Főleg Russellnél ugye, akinek fontos volt, hogy el tudjon lépni a rajtnál, hogyha már a polban van, hogy ne tudják megfogni. Hát még így is necces volt, de sikerült azért a jobban tapadó gumikon. Viszont az a Ferrari ott húzott rosszat, hogy ők meg maradtak a közepes keveréknél, ugye amire később...
Ismét közepesedtek.
Igen, az érkezett, és utána meg végképp elszúrták Leclerc-nél azt, hogy utána már kötelező volt még egy keveréket használni, és sikerült valami rosszat találni, harmadikra, aztán meg aztán végképp utána próbálták menteni a menthetetlent.
Azért mutatom a bögrém, mert erre értezett egyébként egy kérdés. És igen, ott a Ferrari az első kerékcsérön a második szett guminál lépett be végleg a zsákutcába azzal, hogy a közepeset húztak, és ráadásul mindkét pilótánál. Szóval nem az van, hogy szétválasztjuk őket, hogy ha valami csúnyaság közben jönne, akkor nem mind a ketten bukinak. Hát Binotto elmondta azt, Mattia Binotto a csapatfőnök, hogy úgy voltak vele, hogy mind a két pilótát győztes taktikára rakjuk, és hát nem sikerült, mert nem ez volt a győztes taktika. Tavaly már szóba tette Dancsik egyébként, hogy most kicsit a bögre téma felé elkalandozott a kommentmező, hogy kisorsolhatnánk egyet a vezesses bögrék közül. Hát majd megfontoljuk, nem zárjuk ki egyébként, majd egyeztetés kérdése igazán.
Szóval de igen, akad néhány, úgyhogy ez egyáltalán nem...
Vissza a Forma 1-hez. Szóval itt besétáltak a zsákutcába, és tényleg az egy szempontból érthetetlen, hogy miért mind a két pilótával. Ugye van rá magyarázat, és Binottónak mindenre van magyarázata. De azért, hogyha ilyen közel vannak egymáshoz a pályán, mert egyébként azzal szerintem sokszor nincs baj, hogyha van különbség a két pilóta között, hogy ugyanazt a taktikát követik, mondjuk Verstappen és Perez esetében, most hirtelen nincs is meg fejből, hogy ők ugyanúgy gumiztak-e.
Na de igen, nagyjából ugyanazt csinálták.
De
igen.
Köztük volt különbség a pályán, szóval...
Igen, még a pályán, a pozícióban.
Szóval van mire, hogy reagálni. De a Ferrari-nál ugye ott is az volt, hogy már rögtön az első szakasz alatt mondta, hogy hely cseréljünk, hogy ő megpróbál támadni Russellt, aztán nem tették meg, a második szakaszra ő viszont előbb érkezett ki a box utcából, és utána össze is jött neki az előzés Russell ellen az első helyért, csak hát Verstappen egészen elképesztő tempóba vágott. Tehát...
Hát volt, hogy ilyen egy kötője másfél másodperccel volt gyorsabb az előtte haladóknál, valóban egészen, mint egy teljesen másik dimenzióban autózott volna, és amit a Ferrarit még elgáncsolta saját magán kívül, az ugyebár az, hogy nem vették figyelembe azt, hogy teljesen mások a körülmények, mint voltak péntek, amikor ugyebár a versenyszimulációk oroszlán részét lefolytatták, hiszen pénteken még perzselő kánikula volt, konkrétan a nap elvakította az embereket, ilyen 30-35 fokos levegőhőmérséklet, elsztásott 50-55 fokos aszfalthőmérséklet, és ezek az értékek majdnem, hogy lefeleződtek vasárnapig. Nem teljesen a felére csökkentek, de lényegesen csökkentek, és azt azért már a korábbi hétvégén is látni lehetett, hogy a Ferrari inkább a melegebb időjárási viszonyokat kedveli, még a Red Bullnak azért nagyjából mindegy, legalábbis nem viseli meg őket annyira nagy időjárás változás, hogy azt a győzelmi ráta is mutatja az idei szezonban, hiszen Verstappen 8 győzelemnél tart, Pereznek is van egy sikere, azért 13-ból 9 futamot megnyerni azért
igen, az
árulkodó. Árulkodó.
És főleg, hogyha Verstappen, amikor célba ért, akkor ilyen katonásra tette 1-2, néha szabálytalan lépéssel, mert több az egyes, mint a kettes, de hogy csak második vagy első helyen végzett, amikor tényleg meglátta a kockázászlót. És hát ugye Ferrari onnantól kezdve, hogy Verstappen utolérte Sainzot, mert hogy Sainznak viszont nem is sikerült átlépnie már Russellt, egyébként ez is érdekes, hogy Sainz ezen a futamon megint kapott így körönként nagy átlagba 2-3 tizedet talán.
Megkapott egy lassú kerékcserét is, csak úgy még bónuszként csapattól.
De hogy erőből nem sikerült átlépnie Russellt a Mercibe, ami azért árulkodó, és akkor megint az adás címre, itt, hogy YouTube-on visszautalhatunk, hogy a Mercedes is jobb a Ferrari-nál.
Jó, és bocsánat, csak itt hadd vágjak közben, mert az előzőkhez kapcsolódik még, hogy ugye említetted, hogy Binotto-nak mindenre van magyarázata, és ugye alapvetően az volt a magyarázata, hogy tulajdonképpen nem volt meg a tempójuk, és hogy mindegy is, hogy milyen gumit választottak volna, lassú volt az autó vasárnap, ami egyrészt nem igaz, mert az jól is ment, másrészt viszont ha megnézzük a futam végét, akkor tulajdonképpen nem is hazugság, mert hiába került Leclerc Ferrari-ára a végén, ilyen tényleg kármentésként egy szett lájgumi, igaz, hogy használt, nem tudott semmi hajrát levágni a monakói bele. Szóval,
csak a VSC-vel együtt érte utol Perezt, aztán már előző nem tudott.
Úgyhogy, és onnan jutott eszembe ez, ahogy Oliver mondta az előbb, hogy a hideg nem kedvezett a Ferrari-nek, szóval ennyi benne van, de ez együtt úgy elszúrták a gumitaktikát, hogy szóval nem hatodik lett volna Leclerc, hogyha okosabban csinálják.
Hát jó, de miért is lett hatodik? Azért, mert felrakták neki a kemény gumikat,
Igen, ezt mondom, hogyha nem
reagálva.
szopták volna el a gumi taktikát, akkor azért nem hatodik helyen
De
lett
várjál,
volna.
a kemény gumik után azt mondták, hogy jaj, ez mégsem működik. Jöjjünk be még egyszer a boxba, lágyakra. És a lágyakon se tudta utolérni a régebbi gumikkal autózó Perezt. Az...
Hát igen, na mindegy, szóval hogy rendesen elszúrták,
ez
de
teljesen.
igen, ezt mondom, hogy annyiban azért igazat mond Binotto, hogy valahogy tényleg nem volt meg az a vörös autóban a tempó.
Felmerül a kérdés Ferenc Tolmácsitól, hogy azt nem lehetett volna megoldani, hogy két hosszabb etap a közepesen és a végén lágy, és minden bele? Hát
Dehogy
Sainznál
nem.
ez... mond.
De Hamilton is ezt csinálta, nem?
Igen, Sainznál és Hamiltonnál ezt csinálták, mert amúgy Hamilton is, hát ha úgy nézik, a rossz meg a zsákutca taktikával ment neki a versenynek, és akkor megint a címhez visszakanyarodhatunk, hogy már a Mercedes is jobb a Ferrari-nál, ugyanis Hamilton átugrott a Sainzot pályán megelőzve, aztán Russell nyilván csapattársat más a szitu, de hogy Hamilton a hetedik helyről hozott egy második helyet, azt amellett sem menjünk el, ugye Verstappen 10-ről 1, Hamilton 7-ről 2, szerintem ilyen a Hungaroring történetekben alapvetően ritkán volt, hogy három dobogós pilótával kettő is viszonylag hátulról jöjjön előre, mert egyre azért...
Egyébként, bocsánat, csak hadd reklámozzam magam, hogyha valakit még érdekel, múlt pénteken vagy csütörtökön pont összeszedtem a legnagyobb fölzárkózókat, hogyha valaki kíváncsi erre, akkor megnézheti, hogy ki az, aki a legnagyobb javítás előre lépéssel ért föl a dobogóra magyar nagydíjakon
Igen.
korábban.
Szóval itt is kijön egyébként az, hogy a Merci jobb munkát végzett, mint a Ferrari. És a gumikezelése gondolok ez alatt, hogy a Merci jobban működött, és jó körülmények, meg aztán lehet fogni arra is, hogy Hamilton és Sainz viszonylata, hogy ki a jobb pilóta, de akkor is.
Amúgy, ha már szóba kerültek a nagy felzárkózások, azért jegyezzük meg, hogy arra egészen mostanáig nem volt például, hogy Verstappen az első két soron kívülről rajtolva nyerjen futamot, szóval ilyen szempontból is áttörés volt neki ez a Hungaroringi futam, nem csak abban a tekintetben, hogy immár ő is felkerült a Hungaroringi győztesek listájára, és remélheti, hogy neki nem úgy kell feliratkozni a tényleges listára, mint azt tette Esteban Ocon.
Igen, mindjárt kitérünk rá, még Szabó Péter hozzászólása érdekes, hogy akkor sem kéne hideg aszfalton keményen menni, és nekem erről jutott eszembe, hogy a Ferrari-nál ott volt a szemük előtt a példa, Fernando Alonso, aki pontszerző zónából autózta ki magát a pontszerző zónán kívülre azzal, hogy ott felrakták rá is az autójára is a kemény gumikat, és jött mögötte Stroll, Fettel, nem is tudom már kik jöttek, de hogy gyakorlatilag, mintha a tör nélkül ment volna a csatába, vagy pisztoly nélkül, szóval fegyvertelenül. És hát, amire most Lancsika felhívta a figyelmet, is már beszéltük róla korábban, de most újra, hogy Verstappen egyszer még meg is forgott, és...
Igen, erre utaltam, hogy azért volt problémája a kuplunggal,
igen.
De tényleg, ez a legszebb, hogy úgy meg tudta csinálni, hogy sikerült egyszer megpörögnie, visszaengedni maga elé Leclerc-t, akit már megelőzött, aztán néhány körrel később újra megelőzni. Szóval nem tudom, hogy ez ki dicsér Verstappent, a Red Bullt, vagy a Ferrari-t kárhoztatja, de
hát,
nagyon
ha
szép
dicséret, akkor
volt.
Arról gyorsan meg tudom mondani, hogy Verstappent, mert azért, hogy Pereznek nem volt meg a tempója, hogyha csak csapaton belül nézzük, meg azért olyan szép elengedéseket láthattunk Pereztől, meg ilyen furcsa manővereket, hogy például ott volt Verstappen megforgás, azt nem tudom mennyire néztetek meg részletesen, a 13-as kanyar kijáratán csinált egy 360-at, Leclerc elment mellette a bal oldalra úgymond lehúzódva, Perez meg ott totojázott mellette, hogy megelőzzem, ne előzzem, mit csináljak vele? És...
Hát szerintem egyébként most nyilván csapattársról, aki nem is kimondottan, de facto második számú, szerintem az megfelelő viselkedés volt.
Igen, de utolérte őket Russell. És aztán az el is ment Russell Perez mellett? Most ez szerintem ott el is ment.
Na jó, de most mit kellett volna Pereznek csinálni?
Hát Pereznek megelőzni a Verstappent, Verstappen mondjuk védekezik, mint ahogy tud. Perez addig megy valamennyit, és aztán Perez meg Russell lejátsza.
Jó, lehet ezt is
ezt meg lehetett
szerintem.
Volna.
Jó, igen, de tényleg most egy 10 másodpercek alatt kellett dönteni valamit, és lehet, hogy benne volt a... Szóval ezt azért nem húznám rá Perezre. Nyilván, hogyha csak simán a puszta versenyzői ambíciót nézzük, akkor lehet ezzel vádolni, hogy nem volt elég ambiciózus, de azért azt is tudjuk, hogy...
Mi a szerepe?
Igen, mi a szerepe a Red Bullnál, és lehet, hogy az villant át rajta, hogy jó, akkor kicsit vigyázok. Ezzel együtt Perez nem villogott, szóval
nem.
Gyakorlatilag ugyanonnan indultak a Verstappennel, aztán ugye míg a Holland megnyerte a versenyt, Perez ötödik lett. Ami a Hungaroringen nem rossz előrelépés,
De
de
azért egy
hogyha
Red
nyerni
Bull-nal.
is lehet azzal az autóval, akkor az egy kicsit kevés.
Meg azért az árulkodó, hogy az mit is mondott Norris, hogy 62 másodperccel végzett előtte az előző helyzet, vagy az elsőtől maradt le annyira, ezt most írtam, nincs meg fejből, de hogy Norris ugye hetedik lett, és óriási a különbség az első hatos és a többiek között, szóval ezzel a Red Bull elvárás is, hogy legalább ennyit előjön a versenyző, mindegy milyen, úgy
Így
gondolom.
van.
Itt feltettünk egy szavazást a élőben bennünket nézőknek, hogy ki végez előrébb a bajnokságban a Ferrari és a Mercedes pilótai közül, és egyelőre Charles Leclerc vezet torony magasan 48%-kal, és őt egyébként Lewis Hamilton követi, aki jelenleg a hatodik, de nem olyan brutálisan nagy hátránnyal, és azért tényleg az látszik, hogy a Mercedes pilótái, meg hát nyilván a csapat is a pilóták pontjainak köszönhetően tör előre a pontversenyre, és itt szeretnék gyors kitérni, amit még korábban belengedtem, hogy egyébként megnéztem az utóbbi 6 futamon, hogy teljesítettek a csapat szinten a két alakulat. Ferrari szerzett 135 pontot, és a Merci 170-et, szóval 35 egységet hozott a tavalyi konstruktőri bajnok a vörösökön. A Ferrari az elmúlt 6 futamon összesen 3 dobogós helyezést szerzett, míg a Merci 8-at. És emlékeztek? Visszagondoltuk arra, hogy a Merci hányszor szerez meg szerencsével dobogókat, meg hogy mindig kiesnek előlük. De azért ne felejtsük, hogy 12 dobogószerzési lehetőség volt, és abból 8-at megcsinált. Lehet, hogy nem győzelem, abban a Ferrari-nek ugye volt 2 is, a Mercedesnek ugye 1 se, de azért a pont mennyiség árulkodó, és kijelenthetjük akkor most már, hogy a Mercedes jobb a Ferrari-nál, vagy még nem, vagy egál, vagy most mi a helyzet?
Egyelőre jobb a Ferrari szerintem, de nem, de abban, hogy jól tudják levezényelni a futamokat, meg éppen ebből fakadóan mindig ott tudnak lenni, ahol kell, ahol leeshet a konc. És ettől még lehet, hogy mondanám, hogy a Ferrari gyorsabb, de hát szombaton éppen Russell azt mutatta meg, hogy még csak nem is feltétlenül gyorsabb a Ferrari a Mercedesnél, de hogyha mindezeket megnézzük, akkor nagyon valószínűleg tűnik, hogy a Mercedes inkább előbb, mint utóbb meg is előzi a Ferrari-t. Aztán
hát,
persze,
úgy is
hogyha nem, és a Ferrari valami forradalmat csinál, és valami nagy fordulatot hoz, annál jobb nekünk. Szóval,
hát mondjuk az is kérdés, hogy jobb lesz nekünk, mert nagyon közel vannak egymáshoz bajnokságban. Mi van, ha a Mercedes viszi tovább az erejét, aztán ő lesz
ez,
a Red Bull
ez
első
abszolút nem
kívója.
Kizárt, az abszolút nem kizárt, főleg, hogyha még gondoljuk azt, hogy a Mercedes egy szempontból biztosan, hogy be van a Ferrari-val, aztán még pedig a kompetens csapatmunka, tehát a Mercedes ennyi baromságot egész évben nem hordott össze csapattaktikai szinten például, mint amit a Ferrari egy hétvég alatt képes előállítani ilyen értelemben. Nem is értem, hogy pár évvel ezelőtt ilyenkor már ment a paradicsomdobálás meg a kígyózás és a sárdobálás, hogy mi van itt?
Hát Binotto
mi
elmondta,
van itt?
Hogy pedig egyelőre azért megszavazza nekinek a bizalmat, és itt nem lesz fej hullás.
Hát mondjuk őt nagyon sokan már inkább Binotto fejét követelnék, szóval az, hogy ő hogyan gondolkodik az ilyen szempontból, nem annyira releváns, mert az ő fej kerül a nyaktilóba, akkor teljesen mindegy, hogy ő hogyan látja azt a csapategységet, ami láthatóan nem működik hatékonyan és eredményekre fordíthatóan. Tehát most a Ferrari-nál ne legyél csapatfőnök, hogyha már itt a kabátot hétvégéről hétvégére változtatod.
Megmondom, ha hívnak, vállalom. Nem
de,
tudom.
De ígérnek, hogy minden hétfőn itt az ennyilatkozó.
Itt lesz a debrief, itt lesz a megbeszélés, amikor elcsesszük a taktikát, akkor itt a hozzászólókkal együtt megoldjuk, hogy bocs, itt rontottam el. Úgyhogy igen. Egyébként a hétvégéről egy dolgot még hadd emeljek ki, a kedvenc karakterem Nicolas Latifi volt, aki a harmadik szabadedzést megnyerte, és hogyha most lenne ilyen kis tapsom, akkor benyomnám rá a gombot, de legalább akkor így a kezemmel engedjétek meg, mert én nagyon jól mosolyogtam azon, hogy a tök utolsó kanadai megnyerte a szabad edzést, és az időmérő még zseniálisabb volt, Q1 utolsó kör, lila első szektor, zöld második, és olyan sárga harmadik, hogy tök utolsóként kiesett. Hogy...
Egyébként azért az árulkodó volt, hogy valamiért feküdtek a Williamsnek a körülmények, hiszen Albon harmadik volt ugyanazon a szabad edzésen, úgyhogy 1-3-at hozott a Williams a szombati utolsó gyakorláson.
Hát csak sajnálatos, hogy ennek valódi esélye úgy kb. 20 éve volt, vagy jó, ha nem nézzük annyira szigorúan, akkor még úgy 2014-2015 környékén
ja,
is leesett egy-egy jó eredmény,
mindegy, igen,
néhány
de meg
dobogó.
Pont nem lett belőle, úgyhogy igen, ez igaz, de jól mutatott. Meg mondom, szerintem azt annyit mutatott, hogy a Williamsnek pontosan azok a körülmények valamiért feküdtek.
Igen, ott valami nagyon bejött nekik. Lehet, hogy egész évben esőre állították az autót.
Sőt, másfél évtizede esőre állítják az autót.
Igen. Nem tudom, maradt-e még bennetek valamit, még gyors összegzem, amit a kommentelőink írtak az elmúlt pár percben. Egyébként a legtöbben úgy látják, hogy a Mercedes fölkerekedett a Ferrarin. Összességében jobb a Merci, hát ha a csapatot nézik és a futam teljesítményt, a Merci jobb. Úgyhogy gyakorlatilag Mercinek, hogy simán előttük fognak végezni, szóval itt egybehangzónak tűnik, de egyénibe a szavazás alapján Leclerc lehet a legjobb.
Bocsánat, itt most még ugye kicsit beszélünk, és az adás végéig föltenni módosítva egy kicsit ezt a kérdést, mert YouTube sajnos nem engedte, hogy öt nevet rakunk be az opciók közé, de hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy a Verstappen mögött a három élcsapat pilótái közül ki lesz végül a második, azaz beveszük Perezt is, és Perez, Leclerc, Russell, Sainz és Hamilton, hogy közülük ki lesz a második, erre is kíváncsi lennék, szóval szívesen látnám, hogyha a kommentekben megírnák, hogy mégis kit tartanak esélyesnek a második helyre az év végén.
És még egy dolgot, mert most kicsit át fogunk térni más vizekre, kicsit a Hungaroringre kilátogatunk így virtuálisan meg emlékekbe, hogyha ti is kim voltatok, akkor nyugodtan írjátok meg a helyszín tapasztalataitokat, legyen bármilyen jellegű, akár a nem tudom, nagy sorok, vagy a kiváló élmény hangulat, vagy milyen volt a helyetek a pálya körül, hogyha ott voltatok, jó helyetek volt-e, nem ásztatok-e meg mondjuk szombat délelőtt, mert hogy mi is kilátogattunk Olivérrel. Én személy szerint a csütörtöki napon voltam, amikor egy pálya nincs még az aszfaltsí, vagy pálya? Na csak mondom, hogy egy autó sincs még az aszfaltsíkon, Oliver pedig egész hétvégén kín volt, és ilyen kis élmény beszámolóba vettünk nektek néhány fotót hozzá. Hát én csütörtökön egyébként az Alpin vendégszeretetét élvezhettem, ahol Esteban Okonnal beszélgettem is egy kicsit, illetve a garázsukban is járhattam egy kört. Hát tanulságos élmény volt, mert ilyen közel még így a felszerelésekhez én egyébként nem voltam. Itt a YouTube-os képvetítésben közben amúgy láthatok minket Olivérrel is egy jól elkapott fotón az Aston Martin motorhome-ja előtt, meg némi életképeket medencével a sajtó iroda mögött, illetve a kedvenc momentum egyébként az egész pedokból az volt, hogy a Ferrari és a McLaren azok régi Pirelli gumikkal ékelik ki az ilyen alkatrész központjukat, ami a motorhome-mal szemben van, szóval azzal balanszolják, azzal támasztják alá az egész építményt. Egyébként pont most jönnek azok a képek, szóval érdekes látvány volt ez is. Az Alpinnál pedig ott voltunk közel, vagyis hát én személy szerint néhány újságíró kollégámmal együtt ott voltunk közel, letekart autókhoz, az első szárnyakhoz, mertünk közben a pedokba egyébként pilóták mászkáltak fel alá, ugye csütörtöki napon volt az aláírás gyűjtésre lehetősége 5000 szerencsés nézőnek. Mi az, amit még eszembe jutott? Egyébként a képek között lehetett látni kamerás embereket alpinos ruhában. Ami tök fura, mert az egyik képen például az is látszott, hogy Sebastian Vettelt filmezték, aki ugye nem alpinos, és most már Aston Martinos is csak néhány futamig lesz ugyanis, a Netflix a hétvégén az Alpine csapatánál járt, és ilyenkor az a módi, hogy attól a csapattól kapnak gyakorlatilag ruhát, akiknél úgymond vendégeskednek. De hát az élet felülírta a Netflix eredeti terveit, és Sebastian Vettel bejelentette ugye a visszavonulását csütörtökön, így az alpinosok, legalábbis az alpin pólósok ezért vették az Aston Martint, ami ilyen kicsit furcsa jött ki, de egyébként később felvették például a Fernando Alonso szűnapozását is, ami ugye már hagyományosan a Hungaroring idejére esik, szóval valószínűleg ez is benne lesz majd a Drive to Survive következő évadjában. Oliver, te talán többet is tudsz mesélni nálam így a hétvégi élményeidről. Egyébként, ha van kérdésetek, meg élményben számoltok, nyugodtan írjátok meg, hát Gábor kérdésére is lassan érkeznek a válaszok, eddig egy Perez válasz jött, mint második helyzett a bajnokságban.
No, elég... Hát amit tudni kell, hogy teljesen más a pedok hangulata a Forma 1 idején, mint más szériák ide látogatásakor, gondolok itt a WTCR-re, vagy a egyéb kisebb bajnokságokra. Itt ugyanis akkora monstrumokat hoznak ide ilyen motorhome építmények paloták formájában, hogy konkrétan még a kilátás is betakarja, mert a korábbi hétvégéken mindig ráláttam a sajtóközpontból a kettes kanyarra. De most pont betakarta a Red Bull és a Mercedes motorhomja, úgyhogy ott azt teljesen kitakarta. És ami még teljesen így érdekes volt, hogy a Forma 1 világa még belül is egy teljesen zárt mikrokozmosz, hogyha úgy tetszik. Tehát még leginkább VIP passzal a nyakukban járó emberekből lehetett a legtöbbet látni, meg gumikat tologató terelőkből, csapattagokból, de ugye a versenyzőket leginkább a rövid ideig tartó, de annál gyorsabb helyváltoztatás jellemezte, hogyha kiismerészkedtek A és B pont között, és ahogy említettem, Lewis Hamilton még ebben a zárt mikrokozmoszban is testőrökkel járkált, és ami még érdekes volt, hogy ezzel szemben például azért a Forma 2 Forma 3-as pedok még továbbra is egy viszonylag nyitott terepnek számít, tehát ott például lent voltam, azt hiszem, szombat délután több versenyző is labdázott egymásra, különböző csapatokból ráadásul. Ott volt például Isaac Adjar is, a Forma 3 jelenlegi lovasa, ő is ott labdázott, míg azért a Forma 1-ben ilyen pillanatokat leginkább akkor lehetett látni, hogyha kifejezetten amilyen szervezett esemény volt. De az sem annyira jellemző. Tehát viszont volt egy latin-amerikainak tűnő, de magyar fellépő van a pedokban, akik így gólyalában érkeztek, és az egyik még egy ilyen műlovat is meglovagolt tulajdonképpen. Az is egy eléggé szórakoztató látvány volt, és vasárnap ez már zene is társult ez a látvány. A szombaton még csak gyakoroltak, hogyha jól rémlik. És ugyebár ott volt még a himnu vasárnap délután, azt már péntek este elkezdték gyakorolni, már akkor jelen volt Rost Andrea művésznő, elénekelte péntek este is a himnuszt, úgyhogy számomra az már nem jelentett újdonságot vasárnap, pénteken is gyönyörűen hangzott, meg eleve azt látni, hogy mekkora felkészülés volt már akkor is, hogy kimonultak zongorástól, mindenestől, azért nem kis logisztika ez.
Az egész Forma 1-re jellemző ez, hogy nem kicsi logisztika.
Hát igen, meg az a helyzet még, hogy ebben a világban nagyon benfetesnek kell lenni, tehát így hogyha a sajtó mozgási lehetőségeket nézzük egy adott hétvégén belül, igazán exkluzív lehetőségekhez azok jutnak, akiket vagy hívnak, vagy már jelentősebb versenyszámban mérhető tapasztalattal rendelkeznek. Vannak ilyen úgynevezett open media sessionok, amik magyarra fordítva nagyjából a kerekasztal beszélgetéseknek felelnek meg, tehát ami arról szól, hogy van egy versenyző, vagy egy csapatfőnök, leültetik, és akkor van 10 vagy 15 perc, ami rendelkezésre áll. Én például a háznál ültem bent ilyenen, még azt hiszem csütörtökön meg a McLarennél. Még Schumachernek csak a végére értem oda, de ott azért ténylegesen nagyobb is volt az érdeklődés. Tehát eleve volt egy asztal, amit így körbeültek székekkel, és mögötte még két sorban álltak újságírók. Günther Steinernél már valamivel jobb volt, hozzáférhető volt a helyzet, mert ott le is tudtam ülni. Ott le is tudtam ülni. De
ezek szerint neked is tartalmas, hát neked meg főleg tartalmasabb volt a hétvégén.
Mozgalmas volt szó sem róla, tehát ugye a napi lépés számom az így is megvolt, pedig ha azt hiszem, én az ennél aktívabb hétvégéhez szoktam hozzá, de mégsem álltam meg, tehát teljesen más, mint amikor van egy WTCR hétvégé például, és akkor a fotós mellének is hozzáférhetőbbek, és akkor le tudsz venni a pálya mellé, és akkor ott is buklászik, fényképezze egy kicsit az ember. Vagy például ott volt a tavalyi 12 órás Hungaroringi futam, amikor háromszor mentem körül a pályán Szeriz úton. Hát most egy péntek esti futás fért bele a nap legvégén, legalább a pályán, és nem a Szeriz úton. Az is
Az
egy...
mondjuk combos az emelkedőkkel, meg a lejtőkkel a hoveringen, pedig csak 4381 méter, szóval egy laza ötös sincs, ha úgy nézzük, hogy
Hát
a
igen.
futásba jobban benne lévőknek.
Bevallom őszintén, én féltem egy kicsit a emelkedőtől, ami a Menszebbe vezet fölfelé, de szerencsére nem voltak annyira megalapozottak a félelmeim, mint azt gondoltam volna előzetesen, viszont a pálya vége felé már kezdtem kicsit érezni, tehát a 12-es kanyarból, mely ez ember a 13-asból, onnan egy pici enyhe emelkedő vezet a 14-esbe, azt azért ott már érezte az ember, 3,5-4 kilométer után, hogy mégiscsak mozgásban van már lassan fél órája, de legalább ez is kipipálcsik a bakancslistáról. Meg amit még érdekes volt így megfigyelni, illetve ezt már szinte a korábbi években is lehetett látni, hogy ahogy véget ért a Forma 1-es nagydíj vasárnap, rögtön bezáporoztak a sárga volánbuszok a pályára, nem csak a szurkolók a szélnyelésben, mert hogy rögtön összeszedték a pályabírókat, akikből teszem hozzá, nem volt kevés a hétvégén, tehát végül is 4 sorozatért feleltek, és rögtön vitték el őket, és mire lezongorázódott a Forma 1-es pörgés, és addigra a Forma 2-es, Forma 3-as pedokból lényegében semmi nem maradt. Tehát még
hatékony a logisztika.
Valamennyire összecsomagolva még a catering létesítmény volt, meg egy-két konténer, ahol a média munkatársak ténykedtek.
Ez komoly.
De ami viszont mindenképpen előny volt, hogy azért mégiscsak lehetett közelről látni olyan legendás karaktereket, nem tudom, a képbejátszásban volt-e már.
Láttuk Jackie
ugyebár,
Stewartot.
Ott volt Jackie Stewart is,
Tom Christensen.
A Mr. Le Mans, Tom Christensen, sőt, még Mick Doohan is itt volt a Hungaroringen, ugyebár Jack Doohan a fia a Forma 2-ben versenyez, úgyhogy azért van itt jövésmenés, és ott van például a Heikki Kovalainen, aki hiába múlt el már 40 éves, körülbelül úgy néz ki, mint a Forma 1-es pályafutása idején, és teljesen a legnagyobb természetességgel közlekedett a sajtóközpontban is, mint hogyha soha az életében emelt volna a Forma 1-es pilóta, nem teljesen hétköznapi átlag ember, mint bármelyikünk.
Hát
ugye már a Finn TV-nek dolgozott,
igen.
Vagy ott van Ferdinand Habsburg, aki az osztrák ORF-nek szakértett, úgyhogy azért volt élet a pedokban, nyilván nem úgy, hogy azt gondolnák az emberek, hogy megszokhattuk volna, tehát sokkal több a volt Forma 1-es pilótát lehetett látni, mint aktív Forma 1-est, ami egy kicsit teljesen túlságzik, de ez valamilyen szinten a közegre jellemző túlmisztifikációnak a velejárója, ugyebár egy meglehetősen zárt világá vált ez az elmúlt 40-50 évben. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy interjút Franklő Andrással, és ő még mesélt abban azokról a 70-es évekbeli helyzetekről, hogy 70-es, 80-as évekbeli helyzetekről, hogy akkoriban mennyivel természetesebb volt minden, és közel sem volt ennyire zárkodott, mint most. De hát ilyennek kell elfogadni, tehát egyszerűen ez így van. Manapság a politikai korrektség egyértelműen dominál a kommunikációban, és hogy jaj, nehogy valami olyasmi történjen, vagy hangozzon el, aminek nem kéne, vagy nem vet annyira jó fényt a képviselt személyre, csapatra, akármire, szponzorra. Például az, ha már egy szóba került a képviselt, Günther Steiner az a kerekasztal beszélgetésen például kimondta, hogy egy másik újságíró kérdésére, hogy ő még mai napig úgy döntene, hogy az orosz szálakat el kell varni a házon belül, hiszen a többi támogatóért is felelősséggel tartoznak, és felelősséget kell vállalniuk. Szóval ennyire meghatározó.
Hát figyelj, igen, itt mindenkinek megvan. Egyébként nem tudom, ebből a szempontból milyen volt, mert mondom, én csak a csütörtöki napból kaptam ízelítőt, hogy azért ott nagy volt a nyűzsia miatt, hogy a pilóták jöttek, mentek a rajtrácsa, ahol zajlott az aláírás, osztogatás, meg a sapka dobálás, akkor ott mellettem az alatt a nem tudom, pár óra alatt azért 13 pilóta elment, úgyhogy ott lehetett sok embert spotolni, és azt gyorsan szögezzük le, hogy nem a saját szórakoztatásunk miatt voltunk ott a helyszínen, hanem elsősorban azért, hogy nektek, nézőknek és olvasóknak szállítsuk a érdekes és szórakoztató infókat, interjúkat, beszélgetéseket, és ezek egy része már megjelent a vezes.hu
És lesz,
performance
ami még
címmel.
meg fog jelenni, ugyanis még van egy Alfa Romeo interjú, ennyit elárulok előjáróban. Hát majd a vezes.hu-n bárki megtekintheti élesítéstől számítva.
Igen. Utólag nekem például az egyik ilyen jó pofa dolog, amit most hogy csináltam, ugye ott már szakmővel beszélgettem, pénteken a második szabadedzés előtt egyébként, ez Teams-en keresztül zajlott, és ahogy ugye erről tudni kell, hogy ő a magyar határtól 20 kilométerre nőtt fel szemlapon, Romániában, és a gyerekkorában például három nyelven beszélgettek otthon, magyarul, románul és németül, és így amikor mondta, hogy mi az, ami megvan neki, hogy nem szabad, meg hogy lángosan nőtt fel gyakorlatilag magyar kajákon, jó pofa beszélgetés kerekedett belőle az idő rövidség ellenére, meg hát utólag tényleg érdekes is olvasni, hogy mit is mondott ugye pontosan Alonso és Piastri viszonyáról, illetve ugye ő dolgozott az Aston Martinnál Fettellel is, szóval a két pilótát össze is tudta hasonlítani, hogy mi ketté között a különbség, miben más a viselkedésük. Ebből a szempontból is szerintem egy érdekes anyag született, szóval a vezes.hu per Forma 1 oldalon olvashatjátok, illetve ha bár jön a Forma 1-ben a nyári szünet, azért még olvasnivaló az marad, és készül friss anyag, szóval majd kövessetek minket ott is, Gábor is készül egy nagyobb meglepetéssel, hogyha jól tudom, de ez mivel meglepetés, azért nem tudom, mennyire akarsz valamit beszélni.
Meglátjuk egyelőre még. Minden esetre igen, szóval lesznek folyamatosan Forma 1-es híreink is, akár nagyobb lélegzetvételű anyagok is, meg nyilván a szokásos egyéb autós tartalmainkat is követhetitek, mert a Forma 1-es nyári szünet ellenére nem áll le az élet a szerkesztőségben, úgyhogy akár az F1 érdekel benneteket, akár más, olvassatok minket.
Igen, és hát 4 hét múlva tér vissza a Forma 1 Spa-ba, Belga nagy díjra, és hát utána egy nappal következik a csapatrádió következő része, mert 15. lesz az idei szezonban. Úgyhogy most egy 4 hetes csapatrádió pihenő lesz, de ha hallanátok a hangunkat, meg megnéznétek minket, hogy a vezetés bögréből iszunk, és bocsi, hogy menőztünk vele, akkor hát most 4 hét, az 28 nap, szóval 2 naponta egy csapatrádiót visszanéztek az idei szezonban, így pont kijön a...
Le lehet darálni a szezon első felét a folytatás előtt, úgyhogy...
Felhozónak, meg lehet hallgatni, mekkora ökörségek hangzottak el esetleg, vagy mi már akkor megmondtuk, hogy ez még az lesz, vagy ti is ugye itt a kommentekbe, szóval akár itt, de ha hallgatni szeretnétek, akkor Spotify-on, iTunes-on, Google Podcast-on is megtehetitek ezt. Hát a cikkeinket azt mondtuk, vezes.hu per Forma 1 oldalon, más autós és érdekes tartalmak a vezes.hu-n, Facebook oldalunk az F1 and More, kövessetek ott is bennünket, és akkor elvonulunk egy kis pihenésre, legalábbis így videós és képes hangos formában, de 4 hét múlva jövünk új csapatrádió epizóddal. Köszönjük, hogy bennünk tartottatok, köszönjük a hozzászólásokat, a szavazásokat, és hát Perez vitte Gábor a második helyet.
Köszönöm. Ez is
térmet.
Úgyhogy... Megköszönjük a figyelmet.
Igen, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és akkor Szabó Péter viszlát összeáll, kicsit még a nyár végül lesz, reméljük, hogy még kicsit jobb idő lesz, de érkezünk 4 hét múlva, az már majdnem ősz. Úgyhogy köszönjük még egyszer, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!